Máté evangélium 11. fejezet 12. verse. Tehát Máté 11.12. Keresztelő János napjaitól mostanig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Tehát a keresztelő János napjaitól mostanig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Imádkozunk. Köszönöm neked, mennyi édesatyám, hogy együtt lehetünk, hallgathatjuk a te igédet. Szükségünk van arra, hogy ezt te magyarázni a mi számunkra, hogy megértessük, és élő üzenet legyen a mi számunkra. Te add meg, kérlek, a kegyelmedből. Ámen. Egy történetet szeretnék elmondani, bevezetésképpen. Jéhúnak a pártütése, amikor ugye az erőszakosságban gondolkodtam, akkor hát így először ő jött el én, Jéhúnak az élete. És ez egy olyan ember volt, aki gyakorlatilag egy hadvezér volt Izraelben. És képzétek el, hogy Elizeus, amikor próféta volt, akkor azt mondta neki az Isten, hogy Jéhúnak kell szólnod, és nem ő ment el Jéhúhoz, hanem egy próféta tanítványt küldött, egy egyszerű kis tanítványt, hogy menjen el, és mondja el Isten üzenetét Jéhúnak. Elment ez a próféta tanítvány, és az volt a feladat, hogy elmondja Isten üzenetét, aztán utána elszalad onnan. Hát ő elment hozzá, mondta, hogy Jéhú, téged kereslek, mondja Jéhú, hogy én vagyok az, akkor gyere be, bemegyünk a sátorba, ott elmondom az üzenetet, ott fogta az olajat, felkente őt királyjá, és elmondta, hogy mi Istennek a szava, hogy mit kell tennie, ki kell pusztítani Jézabelt, Izraelnek az ellenségét, és ők ezt megtette, akkor utána elszaladt onnan. Jéhú kiment, és akkor kérdezték tőle, hogy mit akart ez a bolond tőle. Hát az ismerős, hogy sokszor a hívők is bolondnak tartják, és itt is Izraelben meglepő, hogy egy próféta tanítványt azt mondják, egy bolond. Hogy mit akar ez a bolond tőle? És hát ő azt mondja, hogy hát semmit nem akart. Aztán utána, na mégis mit akart? Hát képzeljétek, hogy fölkent engem királyá. Na, ott abban a pillanatban, akkor leborultak előtte, és kikiáltották egész Izraelbe, hogy van egy új királyunk, Jéhú. Hát Jéhú abban a pillanatban fogta a hadsereget, és akkor ment előre, és hát végezte az Isten parancsát. Tehát nem hezitált, nem gondolkodott, hanem azt tette, amit tennie kell. És ment a Jórán királyhoz, és ő kiküldött elé egy követet, hogy mégis, hogy miért jössz, hogy békességes szándékod. És akkor Jéhú azt mondja, hogy mit foglalkozott a békességgel, állj mögém és gyere velem. Tehát ilyen nagyon gyorsan döntött, jön a következő követ, mit foglalkozott a békesség, állj mögém és gyere velem. És akkor a harmadjára már Jórán ment ki, és ők megkérdezte, hogy békességes szándékod. Hát, hogy lenne békességes, amikor a te anyád elvitte bűnbe Izraelt, és ezért most meg fogsz halni. És mit csinált? Hát egyből látta Jórán, hogy baj van, elmenekült volna onnan, de Jéhú meg átütött egy íjjal, lelőtte, és nem csak őt, hanem a vele lévő Júdának a királyát is. Tehát nem mindegy, kivel barátkozik az ember, mert neki is meg kellett halnia. És utána nem sokkal később megment Jézabelhez, és hát tudjuk a történetet, Jézabel, amikor meghallotta, hogy jön Jéhú, akkor kiszépítette magát, fejdíszített föl, hogy hát fel tudja csábítani, és kiszólt az ablakból, és ez is a megdöbbentő volt, hogy minden 30. vers. Azután Jéhú megérkezett Jezreelbe, amikor Jézabel ezt meghallotta, kifestette a szemét, feldíszítette a fejét, és kinézett az ablakon. Amikor Jéhú bement a kapun, Jézabel ezt kérdezte. Olyan jó vége lett ez Imrinek, aki meggyilkolta urát. Ő pedig fölnézve az ablakra így szólt. Ki tart velem, kicsoda? Akkor kitekintett két-három udvari ember, mi megparancsolta, dobjátok le, le is dobták úgy, hogy vére a falra, meg a lovakra fröccsent is eltaposták. Nem is foglalkozott Jézabellel. Jézabel szólt hozzá, nem állt vele szóba, egy szót nem szólt hozzá, csak egyedül azt mondta, hogy Isten nekem mit parancsolt, hogy tudom ezt végezni, célirányosan, ki van velem, talált szerencsére két-három ember, dobjátok le. Tehát megdöbbentő ez a gyors ítélet. Tehát, hogy mennyire... Tehát jó, egy ilyen különleges személy volt Izraelben. Egy kicsit talán sognak az ellentétek. A hezitálás, hogy uram, ez tőled van, vagy nem tőled van, szeretnéd, vagy nem szeretnéd. Ő nem hezitált, egyből ment, és azonnal indult, azonnal tett Istennek az akaratát. És ebben nem lehetett eltántorítani. Tehát, hogyha próbálták is valakit eltántorítani, vagy szépséggel, vagy szép szóval nem lehetett, mert Isten akaratát egyből véghez vitte. Hát egy kicsit így ezőtteni meg a történet, hogy amikor azon gondolkoztam, hogy erőszakosoké Isten országa. És egy harcos élet a keresztény élet, amikor harcolni kell, aki harcos, az tud bemenni Isten országához. És egy ószövetségi példában egy jó példát mutatott, hogy hogyan kell harcolni, amikor meghallja valaki Istennek az akaratát, Istennek a szavát, akkor egyből véghez viszi. És nem gondolkozik, nem tekint se jobbra, se balra, hanem megcselekszik. És hát jó, hogy ilyen volt. Itt ez a történet, amit felolvastunk, egy kicsit más fordításban, hogy Keresztény János idejétől fogva pedig mindig mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Tehát erőszakosok a mennyek országa, vagy erőszakoskodók a mennyek országa. És ez akkor történt, amikor Keresztény János ezeket hirdette, amikor ott volt a Jordán partján, és tudjuk, hogy keresztelt, és jöttek hozzá az emberek. Ők tódultak hozzá, úgymond. És el lehet képzelni, hogy kicsinyek, nagyobb, férfiak, nők jöttek, és amikor oda mentek, akkor bűnbánatra jutottak. Megbánták az ő bűneiket, és sírva kérték Istennek a bocsánatát. És amikor megtörtént ez a bűnbocsánat, hát hogy történhetett meg? Lehet, hogy valaki úgy szépen magába tartott bűnbánatot, valaki hangosan verte a mellét, hogy Uram, könyörülj rajtam bűnösnek, van, aki lehet, hogy teljesen magába, de lényeg az, hogy mindenki bűnbánatra jutott. És amikor bűnbánatra jutott, akkor János meg bemerítette őket a bűnöknek bocsánatjára. Tehát meg van pecsételve az ő bűneinek a megvallása. És akkor jöttek a farizeusok, látták ezt, és akkor ők is próbálták ezt ismételni, hogy látjuk, hogy hogyan kell ezt csinálni, hát hogy mi is bemerítkezünk. Mert ha még nagy tömegére bemerítkezünk, akkor mi is megcsináljuk ezt, mert szeretnénk, hogyha a nép az bennünket követne, nem János. És akkor János egyből elletezi őket, hogy mit kerestek itt, viperáknak rajzatai, hogy mi közön van hozzátok. És ahogy hát ők is gondolkoztak, hogy most mit csináljunk, hogyha megbánjuk a mi bűneinket valóságosan, akkor azért nem fognak bennünket követni, hogy ennyi bűnünk van. Hogyha pedig nem bánjunk meg a bűnünket, hanem elsomfordálunk, akkor azért nem fognak bennünket követni. Tehát teljesen gyakorlatilag belettek víve ők az erdőbe ezzel a leletezéssel, hogy János leletezte őket, tehát nem lehetett ebből kibújni. És aztán volt, aki bemerítkezett közülük, volt, aki nem, de gyakorlatilag leleteződött az ő álmosságuk. És akkor, tehát egy ilyen környezetben, amikor tömeg, farizeusok, egyszer csak megjelenik, hogy Jézus. És akkor azt mondja, felkiáltott János, hogy íme Jézus az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És Jézus is beállt a sorba, János azért megdöbbent, hogy mit keresel te itt, Uram, ez a bűnöseknek a sora. Hát vannak képmutató bűnösek, meg vannak olyan bűnösek, hogy megbánják a bűneiket, de te, Uram, te neked nem ebben a sorba kell állni. Neked egy másik sor kell, ahol mi akarunk téged követni. Neked kéne engem bemeríteni, nem, hogy te jössz hozzám bemerítkezni. És azt mondja, hogy ennek meg kell lenni, mert meg van írva. És utána nyugodtan Jézus is bemerítkezett, tudjuk, hogy rászállt valami szentélyek formájába, és hirdette Isten országába történetét. Nagyon sok csoda történt abban az időben, és ekkor hangzott el az dolog, hogy most az ige, hogy az erőszakos soki az Isten országa. Az erőszakosok juthatnak be hozzá. És mit jelent ez? hogy nem lehet úgy bekerülni Isten országába, csak úgy beesni, csak úgy véletlenül bekerülni. Az olyan testvérem a imórában mondta, hogy az lehet Istennek a gyermeke, akiket Isten elhív. És ez így van. Akiket Isten elhív, az lehet Isten gyermeke. De van egy másik aspektus az egésznek, hogy az embernek is ott kell lenni, hogy az erőszakosoké, azért Isten országa, aki ezt akarja, aki feszülete, aki odaszállni magát. Mint ősszel, tavasszal, gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés esélyesek. És lehet, hogy sokan imádkoztak esőjét, és meghallgatt Isten az imádságokat, azóta folyamatosan esik az eső, de amikor a magot elvetette a magvető, akkor általában szárazföldre esett. Mert nem esett az eső nagyon sokáig. Porzott, és nem egy ideális körülmény volt. Hát ugyanilyen az ember szíve is. Vetették a magot, és ilyen az embernek a szíve is, azt is elő kell készíteni. Nem lehet úgy belevetni a magot, hogy bárkinek a szívébe menjen a mag, mert hogyha nincs előkészítve, az úgy elszárad, mint ahogy a szívében is van írva. Ezért elő kell készíteni az embernek a szívét. És ezért tud tenni az ember, hogy én oda akarom szállni magamat Istennek. Én, ami az én részem, mindent megteszek. Én keresem és kutatom az ő akaratát. Én megyek oda hozzá, mint ott volt, hol volt János? Akkor nem tudták, hogy van Jézus, mert még nem jelent meg. Keresték. Oda mentek a pusztába, a Jordán partjára, távol a várostól, és oda mentek hozzá, hogy bemerítkezzenek. Mert ott tudták, hogy ott vannak az Istennek a szava. És ez volt az ember része, amit megtehettek és meg is tettek. És amikor tudták, hogy meg kell bánni a bűnüket, akkor megbánták a bűnüket, mert tudták, hogy ez az ő részük. És amikor fölismerték, hogy Jézus a Krisztus, akkor meg odafordultak hozzá, és harcoltak, hogy oda mehessenek a közelébe. Hát az Zimány Józsi bácsi mondott egy példát, hogy mi a tusakodás. Egyszer volt a kiszal, mi is tudottunk Tivadari táborban, többen voltunk ott, és ott Andi mondta, hogy hát ők sokat fülöttek a gyerekkorúban, hát ott szoktak megfulladni az emberek, azon a ponton. Az Imány Józsi bácsi is fülött a Tiszában, és egyszer csak őt is elragadta a Tisza, és vitte, és azt mondta, hogy kétségbe esetten küzdött azért, hogy túlélje. Hogy minden porcikájában azon igyekezett, hogy meg tudjon kapaszkodni a lábával, hogy ne vigye a mélybe a víz, és ott nem hezitált. Nem gondolkodott, minden erejével azon volt, hogy túlélje ezt a dolgot, és ahol kijött, akkor nagyon hálás volt, hogy Uram, megmenekültem, köszönöm ezt neked. És nem sokkal később volt fullak meg egy jó úszó, aki beugrott csak azért, hogy megmártozzon. Küzdött, harcolt az életéért, és van ilyen tusakodás az, amikor valaki harcol az életéért, hogy én pedig élni akarok. Krisztust akarom követni, mert tudom, hogy tőle van az élet. Egyszer megint az Imányi Józsi bácsi tartott vasárnapi iskolát a gyerekeknek, és kérdezte tőle, hogy szeretnétek-e Jézust követni, a gyerekek hát nem válaszoltak semmit, és akkor egyszer csak, hogy átjött konkrétan egy kis gyermekre, hogy neked van-e üdvösséged? És a válasz az volt, hogy Józsi bácsi, nekem nincs, lesz. És akkor Józsi bácsi úgy azt mondta, hogy ez nagy megragadta. Nincs üdvösségem, de lesz. De tudom, hogy merre van, hogy hol kell keresni, és arra fele fogok menni, mert azt hiszem, hogy most még nincsen. Hogy most nincs, de lesz. És azt mondta, hogy ezt a gyermek példáját kell követni. Hogy erőszakosok az Istennek az országa. Négy példát szeretnék mondani erre, hogy milyenek is az erőszakosok. Hát ott van Zákeus, aki gyakorlatilag egy pici ember volt, pénzszerető, a vámszedőknek a főnöke, és a pénz szerette mindennél jobban, az éltette, az töltötte be az ő egész életet, és egyszer csak hallott, hogy én Jézus, és szeretett volna vele találkozni. Hát hogy találkozhatok én veled, Uram, amikor ott a nagy tömeg, én kicsi vagyok, és ráadásul utálnak is, hogy biztos engem nem engednek oda, tehát nem tudok mit csinálni. És egyszer látok egy fát, tehát, hogy egy kivagasló ember mászott föl a fára, és nevetség bűntárgyává tette magát, és mégis azt mondta, hogy akarom látni Jézust, vele akarok találkozni, és nem érdekel engem semmi. És Jézus látta ezt, tehát látta az ő szívének a szándékát, és látta azt az erőszakosságot, ami benne volt, hogy le legyen, és azt mondta, hogy na, veled lesz a kegyelem, veled fogok vacsorázni. Hát Jézus is, amikor gyakorlatilag Izraelben, amikor nem bűnösökkel, nem kajáltak együtt, nagyon megválogatták, hogy kiveleztek, hogy hova mennek be, meg bement egy házba, egy másik aspektus ennek a történetnek, de csak zárkós oldaláról nézve, erőszakosoké. És ő megtette, és meg is lett a gyümölcsön, és onnantól kezdve tudjuk, hogy felosztotta az ő vagyonát, hogy elosztotta az ő vagyonát, visszaadta annak, akit elvette, és mindenkinek odaadta, ami jár neki. Mert megérintette Istennek az igéje, és ez is az ő része volt. Isten munkálkodott benne, megragadta Jézus, és ő meg megtette azt, amit elvárt tőle. Hát itt volt egy másik példa, amikor megint csak ment hozzá Jézus, hogy egy gazdag ifjú, és azt is mondta Jézus, hogy Jézusnak, hogy mi fogyatkozásom van. Hogy hát parancsolatokat tartsd meg. És azt mondta, megtartottam ezt a gyermekkoromtól fogva. Szeretett a Uradat, a Istenet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erőből. És azt mondta, hogy ezt megtartottam már gyermekkoromtól fogva. Mit kell még tennem? Eddig jó volt, igaz, mint Zákeus, tehát ugyanaz. És akkor azt mondta neki Jézus, hogy ha tökéletes akarsz lenni, akkor add el minden a vagyonodat, és jel, és kövess engem. És erre ez a gazdagi fiú elszomorodva elment, mert igen sok jószága volt, ezt írja az igen. A mindent adott Istennek, Jézus kért tőle valamit, nem kellett volna, hogyha kicsit, tehát megelégszik az első válaszsal, akkor Jézus ugyanúgy szerette volna, de még közelebb akart kerülni hozzá, és ott már nem volt kibúvó. Ott Jézus azt mondta neki, hogy add el minden vagyonodat, és onnantól kezdve már neki ez volt az üdvösség kérdése. És ő megszomorodva elment, mert nem tudta követni már. Most olvastam megdöbbenve, van egy Facebook csoport, volt, mert most tegnap, vagy manapság szűnt meg, Jobb Bátornak a Facebook csoport, nem tudom, hogy hallottátok-e, 11 gyermekes édesapa, kitárta az ő életét, mindenki előtt, hogy belelássanak a családi életébe. Én gyakorlatilag én utólag is értesültem róla, amikor már gyakorlatilag vége volt ennek a csoportnak, és nem tudom, hogy hívő ember volt, de valamilyen szinten, valamilyen istenfélelem biztos volt az ő szívébe, és gyakorlatilag most úgy néz ki, hogy börtönbe fog kerülni adócsalás miatt, és itt is, hogy a pénzszerelme. Tehát nem tudjuk, hogy valós a vád, vagy nem valós, ez majd ki fog derülni, de minden esetre, ha bevádolják, már is egy elég kellemetlen dolog, hogy elszakasszák az ő családjától. Tehát ez eddig lehet eljutni a pénzszerelmével, hogy a pénz az jó, van, sok mindenre el lehet tölteni, de az az is benne az időben, hogy minden rossz megjükkere a pénzszerelme, és aki ennek a hatalma alá kerül, annak gyakorlatilag ennek a gyümölcsét is meg kell lennie. Az, hogy harcoltam azért a családért, hogy megesett rajtuk a szívem. Aztán volt a következő példa, a Lator megtérése, hogy tudjuk, hogy Jézus felé kettő ember feszítették még keresztel, kettő bűnözőt, kettő Latort, és egyiket jobb oldalt, másikat bal oldalt, és mindenketten szívták Jézust, és káromolták az ő nevét, és akkor egyszer csak valami történt az egyiknek a szívében, és felismerte, hogy ez Istennek a fia, hogy valóságban ő Istennek a fia. És hát amikor ott a kereszten lógva vannak fájdalmak közepette, akkor is a szíve tudott munkálkodni Isten az ő szívében, és amikor felismerte Jézus a Krisztus, akkor ez meg is vallott előtte, hogy te vagy az, te vagy a Krisztus, és abban a pillanatban Istentől kapott egy feloldozást. És azt mondta neki Jézus, hogy ma pedig velem leszel a paradicsomban. Tehát felismerte, hát most az utolsó pillanatban, vagy az első pillanatban, hiszem az első pillanatban, amikor találkozott Jézussal, ami neki az utolsó volt, akkor teljesen odaszánta magát neki. És azt mondta, hogy Uram, én követlek téged. Ahová mész, és tényleg ott egy út volt már abban a pillanatban, halál, és követte az urat. Aztán volt még egy példa, a 12 éve át vérfelsős asszony, és tudjuk, hogy nagy tömeg volt megint csak Jézus mellett, követte nagy sokaság, és egyszer csak Jézusból isteni árad ki. Hát miért? Mert a 12 éve vérfolyásos asszony megérintette, és azzal a szándékkal, hogy hát ha meggyógyulok, hogyha csak a ruhája szegélyét megérintem. Itt is erőszakos volt, tudta, hogy nem állhat Jézus elé, asszony volt, nem úgy gondolta, hogy nem foglalkozna vele Jézus, ezért, hogy csutyomba hátulról megérintette, és mivel hittel érintette meg, az Isten erő ráadt, és meggyógyult abban a pillanatban. És hát erre megkérdezték a tanítványok, és megkérdezte Jézus, hogy ki érintett meg engem. Mert érezte, hogy Isten erő ráadt ki belőle. A tanítványok meg azt mondták, hogy Uram, hát 1000 ember van különöttet, tehát ki az, aki megjön, mindenki megérintett. És akkor egyszer csak úgy az asszony bevallott, hogy én voltam az, mert napvilágra kerültek az ő dolgai, amit rejtve akart lenni, az mind kikerültek mindenki elé. És az ember azon szeret, hogyha betegségei, meg mindenféle nyomorúságú napfényre van hozva, és ott a 12 éve vérfolyásos asszonynak ezt el kellett mondani. Hát ebben a mai kor már kicsit máshogy van, mert hogy sokszor már Facebookon meg mindenhol az embereknek a nyomorúsága van, mindenki előtt kitárt, meg az embereknek a bűnei, meg mindenféle ocsmánságok. Ott titokban történt ez a betegséget is, hogy titokban akarták tartani, de ez a gyógyulásnak az útja volt, hogy Jézus így gondolta, hogy ez nem maradja titokban, itt lássa mindenki ezt a csodát, hogy valaki hozzámért és meggyógyult. És itt is ez az asszony is erőszakos volt, hogy addig-addig türekedett, még oda akart menni Jézushoz. Hát lehet még sok ilyen példát mondani, hogy kikerülnek, hát amikor 4 embert levittek Jézus elé, meg béna meggyógyításra lehet sorolni. De látszik ebből is, hogy az embereknek sokat kellett tenni azért, hogy Jézus közelébe jussanak, és hogy meggyógyuljanak, meg térhessenek. És hogyan lehetséges ez? Hogy hogyan juthatunk rá erre az útra? Hát itt az első az alázatos imádság, hogy látjuk, hogy a példák egy részében, amikor oda mentek Jézushoz, akkor imádkoztak, hogy Uram, kérlek, bocsáss meg az én bűneimet, mert vétkeztem ellened. Hogy könyörülj meg rajtam, és oldozd el, bocsáss meg az én bűneimet, és fogadd el az én életemet. És hogy téged szeretnének követni. És amikor valaki oda megy Jézushoz, akkor és azzal szándékkal, Uram, bocsáss meg az én életemet, és bocsáss meg az én bűneimet, akkor nem úgy mennek oda, hogy bocsáss meg a bűneimet, és még egy kicsit megtartok magamnak. Amikor ott az a szamáriai asszony a kútnál, 5 férje volt, most a 6. élt együtt, amikor Jézussal találkozott, bement a városba, hirdette az ő nevét, ő is nem úgy ment oda, hogy na majd még egyet megtartok, csak egy barátot, hanem minden megtisztult, megszabadult, és úgy követte Istent, ahogy volt. Úgy követte Jézust, ahogy volt. Nem akart megtartani még egyet magával. Mária Magdalénát 7 ördögtől szabadította meg az Úr, és azt mondja, hogy még egy ördögöt megtartok a 7-ből, hogy de jó lenne. Nem azt mondja, hogy mindentől megszabadított az Úr, akkor teljesen tisztán úgy követtem az Urat, hogy semmit olyan az ének, hogy jövök semmit nem hozva, keresztetbe fogózva. Mert tudom, hogy felruhálsz, hogy van tovább? Árván bízva, hogy megszállsz. Tehát úgy vagyok, úgy jövök Jézus elő, hogy vagyok, semmit nem hozva, és semmit meg nem tartva abból, ami ég, hanem teljesen felszabadulva, és átadom a hatalmat az én életemben Jézusnak. Tehát nem megtartva valamit, hanem teljes egészségbe adom a hatalmat és az ő legyen. És akkor a következő, hogy ez az egyik szó, hogy én imádkozok, Istennek felel hozzám, hogy lehetetlen nélkül, Biblia nélkül, igen nélkül, testvéri közösség nélkül Isten követni. Hogyha valaki ezt elhanyagolja, akkor előbb-utóbb nem hagyja meg Isten szavát, és nem tud hozzá szólni, és nem tud válaszolni. Ez a párbeszéd. Én olvasom, hallgatom Isten igéjét, így szól hozzám, és én szólok Istenhez, imádságban is ő szól hozzám. Mert Istent ő követi, legelőször, ezt már sokan átéltük, vagy egyszerre, vagy később, vagy időben eltolva, ki hogyan, egy 3 átélt dolog, az igazi fájdalom áttérése, amikor az embernek fájnak a bűnei, amikor érzi, hogy mardos, és át kell adnom az én életemet Istennek. És amikor valaki letesz az életét, akkor utána átír az igazi örömöt, amikor a bűnbocsátnak az örömét, hogy Uram, köszönöm neked, hogy megbocsátott az én bűneimet, és elvettél tőle minden hamisságot. Ez az igazi öröm. És a harmadik, amit tapasztalunk, az igazi békesség. Uram, egy igazi békességgel töltötted a szívemet, ami van, mint a tenger, ami kiárad, és az Istennek az ajándéka, aki megtért, átadta a szívét, ezt a hálát azt tapasztalta, és hogyha ez megkopott, akkor újra kell jönni. Akkor újra oda kell Isten elé menni, és újra, hát a sorrend az ez. Újra bűnbánattal, hogy Uram, bocsáss meg a bűneimet, és újra adja az örömet, vagy az bűnbocsátnak az örömét, és újra adja az ő békességét, mert csak egyéb nálam a békesség, ő a békességnek a fejedelme. És hogyha valaki ezt megteszi, átadja, akkor bekerül egy családba, Isten országának a családjába, ami gyakorlatilag a testvéri közösség, és utána már gyakorlatilag, mint egy polgártárs, polgárjogot kap ebbe a testvéri közösségbe, ahol felelős is ezért az országért, Istennek az országáért, a testvérekért, a gyülekezetért, és ugye gyakorlatilag áldozni is kell ezért, hogy amit kaptam Istentől, azt tudom tovább Istennek, a testvéreknek, a gyülekezetnek, embertársainak. Hát ez Istennek a munkája a mi életünkben. A felülről jön, átformálja mi szívünket, átformálja mi életünket, és utána átformálja mi közösségünket is, és így hat tovább. A családjainkat, a környezetünket, és ott, ahol élünk. Hát adja az Úr, hogy tapasztaljuk ezt a isteni átformálást a mi életünkbe, és adja az Úr nekünk ezt az erőszakosságot, hogy tegyünk ezért az országért, mert benne van az igében, és ez nem véletlen, hogy erőszakosok jött mennyi országa, hát nem a kunyáké, hanem tenni kell ezért, hogy odaszállni az életünket. Istennek a hívás az ott van, ő hív bennünket, mindenkit egyen-egyenként, de a mi részünk is ott van, amit meg nekünk meg kell tenni, hogy odaszállni a mi életünket az ő követésére. Hát legyen az Úr dicsőség. Amen.
Több gondolat eszembe jutott, ahogy Gábor hirdette az igét. Talán van egy olyan ige, hogy aki lágyan viseli magát, barátja annak, aki tönkre tesz. És ez valóban így van, hogy nem lehetünk határozatlanok. Nem ingadozhatunk. Amikor Isten nekünk mondott valamit, és megértettük, akkor rá kell, hogy álljunk. És ha jönnek akadályok is közben, akkor is oda kell, hogy szálljunk magunkat, mert nem tudjuk sokszor azt, hogy amit Isten kér tőlünk, az számunkra, az az életünket jelenti, és egy-egy ilyen engedetlenséget, hogyha elkövetünk, ha nem figyelünk az Úrra, akár az egész életünket negatívan befolyásolhatja. Amikor eszembe jutott, amikor Kainnak szólt az Úr, hogy nézd, rád van vágyódása a gonosznak, de te uralkodhatsz rajta. És Kain ezt úgy elengedte a fülem mellett, ezt az isteni parancsolatot. Hát igen, valóban indulat van bennem, irigy vagyok, és tényleg olálkodhat itt a körülöttem a gonosz. Nem vette ezt figyelembe, hogy Isten figyelmezteti, uralkodj rajta, van hatalmad, tehát dönthetsz úgy, akarhatod azt, hogy nem engedem. De ő engedte, hogy eluralkodjanak rajta az érzelme, az akarata, és hát gyilkosság lett a vége, és az egész élete egy átokká fordult, megváltozott az egész élete. És sokszor szól az Úr, csak nem halljuk, nem figyelünk rá. Komolyan kell venni, amit az Úr mond számunkra. Aztán még egy dolog, ami eszembe jutott, hogy sokszor válik az Úrnak az áldását. És valóban szükségünk van rá, hogy megöntözze a mi szívünket az Úr, hogy felüdítsen bennünket. De nem mindegy, hogy válik, mint a Gábor is beszélt a magvető példázatáról, egy kicsit érintette azt, mert kinyithatom én az Úrnak úgy a szívemet, hogy telve van gazdal, tövissel, és mondom, jöjjön az esőre. Az Úr nem fog esőt bocsájtani egy olyan szívre, ami teli van tövissel és gazdal. Tehát ahhoz, hogy engem az Úr áldása érjen, ahhoz, hogy felüdítse a lelkemet az Úr, hogy örömöm legyen benne, hogy megtapasztaljam, milyen közösségben lenni az Istennel, ahhoz előbb tisztogatni kell. Ahhoz hagynom kell az Úrnak, hogy beleszóljon az életembe, hogy el kell vetni dolgokat, és utána várhatom az Úr áldását. És nyilván Isten ebben is segít, mert egyedül nem tudom kitisztítani a szívemet. Egyedül nem tudom felkészíteni Isten áldására, a vele való közössége a szívemet. De ha kinyitom, Uram, tisztogass meg engem. Mert hiába vagyok a közösségnek, vagy hiába vagyok az örömnek, vagy hiába vagyok az áldásaidnak, akkor segítséget kérek ahhoz is, hogy tudjam fogadni azokat. A utolsó dolog, ami még eszembe jutott, valóban igaz az, hogy az Úr nem vet meg bennünket, és a megrepett nátszálatra is rátekint, és sokszor úgy érzi magát az ember tényleg, mint egy füstölgő gyertyamécses, és mint egy megrepett nátszál vagyunk, de nem ez a cél. Tehát valóban lehet úgy jön ilyen állapotban is, gyengén, erőtelenül az Istenhez menni. De a megrepett nátszára nem lehet támaszkodni. Tehát nem lehet az, hogy a hívő édesapa mondjuk mindig azt mondja, hogy én mindig megrepett nátszál vagyok, én mindig bűnös vagyok, én mindig gyarló vagyok, mindig tisztogatni kell engem, mert ha jön oda a fiam, növekszik és kér segítséget, támaszkodni akar valakire, hát de rá ne támaszkodj, fiam, én csak megrepett nátszál vagyok. Nem lehet így hívő édesapának lenni. Nem lehet így hívő gyülekezeti tagnak lenni, ha nem lehet az emberre támaszkodni. Mert állandóan csak saját magával van elfoglalva, bűneivel, az esendő voltával, oda kell állni Isten elé, megerősödni, mert ő mindent megad, ami a hívő élethez kell. És határozottan követni az Úr Jézus, mint ahogy olvastam, mint szeretett gyermekei. És ilyen szempontból nagyon jó volt ez az ige hirdetés, szálljuk oda magunkat. Tisztogasson minket az Úr, erősítse meg minket az Úr. Így növekedjünk, erősödjünk.